Ez itt a Tudományom Podcast, a mikrofonnál Oravec Orsolyával.
Üdvözlünk mindenkit a Tudományom most idei epizódjában, és sőt, ez idén az első epizódunk lesz. Idei első epizód, hurrá, ahol megkezdjük a modellállatos minisorozatunkat, amit már említettünk egy korábbi videóban, ahol is beszeretnénk mutatni azokat a modellállatokat, amivel minden nap dolgozunk a kutatások során, és első vendégeink pedig Pomozi Viola és Kozák Eszter, akik nagyon kedvesen elfogadták a meghívásunkat, hogy beszéljenek arról, hogy milyen az egérkékkel dolgozni.
Sziasztok, köszi a meghívást!
Sziasztok!
Első kérdésem pedig az, hogy hogy jutottatok a tudományhoz, mi az ősélményetek a tudománnyal, hogy...
Hát én vagyok Pomozi Viola, és én gyerekkoromban is hát nagyon szerettem a természetet, szerintem, mint mindenki, meg az állatokat. Ez, hogy ős élmény, ezt én most hallottam tőled először ezt a szót, még nem gondolkoztam, de egyszer kaptam egy nagyon minimál mikroszkópot gyerekkoromban, és azt nagyon élveztem, amikor a lakás elég sok pontján találdöglött kis bogarakat tudtam megnézni. Az egyetemre egyébként kizárásos alapon mentem, az ELTE TTK biológus szakon végeztem. Ez nagyban köszönhető gimnáziumi tanárnőmnek, mert tehát a többi tantárgy elég hamar kiesett, hogy abba az irányba nem szeretnék menni, de a biológia valahogy bennmaradt. És hát így kerültem az ELTE biológus szakra, ott végeztem az immunológiai tanszéken, és jöttem át a Természettudományi Kutatóközpontba is. Vagyok itt Eszterrel azóta is.
És Eszter, te hogyan... Hogy találtad meg a tudományt? Vagy a tudomány hogy talált meg téged?
Ebben lesznek közös pontok. Az optika az egyik. Nekem az első tudományos ilyen ősélményem az nem biológiai. Én a csillagászat iránt kezdtem el nagyon érdeklődni, amíg te a közeli dolgokat szeretted nézegetni, én a távoliakat, távcsövek, teleszkópok, ilyesmi. Persze csak ilyen hobbi, amatőr szinten. De nagyon felkeltették az érdeklődésemet a tudományos világ és a tudományos gondolkodás irányába. És az ELTE az alapvetően egy közös pont. Én is immunológia tanszéken végeztem, Violához hasonlóan. Egyébként az ELTE-s tanulmányaim során elég nagy részt az immunológiai téma volt a fókusz, akkor egy darabig azt gondoltam, hogy tisztán ilyen témában is maradok, de aztán úgy alakult, hogy váltottam, és nagyon óckodtam tőle, amikor biológus szakra jöttem, hogy állatokkal dolgozzak, mert én nagyon szeretem az állatokat, és nem szeretném bántani őket, de közben sok minden úgy alakult, hogy ezzel kapcsolatban részben megváltoztattam a véleményemet, hogy szeretnék-e állatkísérletekben dolgozni, vagy nem. És gondolom, erről is lesz majd ma szó.
Igen, bőven. És ha már itt feljött, hogy állatkísérletekkel foglalkozunk, ugye először így tisztázzuk azt, hogy mi az, hogy állatkísérlet. Mi történik egy állatkísérlet során? Mit nevezhetünk már állatkísérletnek?
Na igen, itt most kicsit ilyen jogi síkra terelném ezt a kérdést. Ugye az állatkísérleteket nyilvánvalóan törvények szabályozzák Magyarországon is. Ez nálunk egy 2013-as kormányrendelet, ami ezt szabályozza jelenleg. Erről majd teszünk be linket, hogyha valaki nagyon szeret jogszabályokat olvasgatni, akkor nehogy megfosszuk a lehetőségtől. De alapvetően, aki nem annyira szeret, annak dióhéjban elmondom, hogy mik vannak benne. A törvény definiálja, hogy mi az, hogy állat. Ez például egy nem triviális dolog. Azt tekintjük az állatvédelmi törvény szempontjából állatnak, aki él, gerinces, illetve ez alól van egy pici kivétel, mert a lábas fejűek például polip is állatnak számítanak a törvény szerint. És ami még érdekes lehet, hogy kifejlett állapotú élőlényekről van szó, illetve olyan élőlényekről, amik majdnem kifejlettek, tehát mondjuk önállóan táplálkozó lárva alakok, gondolok itt most például ebiharra, vagy a magzati fejlődés során praktikusan az utolsó trimeszterben levő állatok. És ez egy kicsit ilyen, ez nem jelent kiskaput például olyan szempontból, hogyha valaki mondjuk egér magzatokon szeretne valamilyen kísérletet elvégezni, és az még nincs a harmadik trimeszternek megfeleltethető állapotban. Ha a módosítás vagy a kísérlet után eléri azt a kort várhatóan, mert életben marad, akkor ez szintén az állatvédelmi törvény hatálya alá esik. És mit nevezünk kísérletnek, ami a következő jó kérdés? Hát a kísérlet az alapvetően minden olyan beavatkozás, ami az állatnak egy szakszerűen kivitelezett tűszúrással egyenértékű, vagy annál nagyobb fájdalmat, szorongást, szenvedést kint okozhat. Így fogalmaz a törvény, tehát nem csak az olyan dolgokat tekintjük kísérletnek, ahol konkrétan szurkában van az egér, vagy valamilyen módon bántalmazva, hanem az is kísérlet, ahol olyan környezetbe helyezzük őt, ami a normál környezetének nem megfelelő, és ezzel mi szorongást okozunk neki.
Aha. Szóval akkor ilyen különböző terek akár, amiben mondjuk a viselkedésvizsgálatokat lehet végezni, gondolom, vagy...
Igen, vannak olyan viselkedésvizsgálatok, amik nem tartalmaznak szurkálódást, de mégis kísérlet... nek számítanak, például vannak olyanok, ahol úsztatják az egereket, patkányokat.
Ilyen platformot kell megtalálniuk, és hogy emlékeznek-e, hogy hol van a térben.
Vagy akár van olyan egész egyszerű is, azt szoktuk mi is néha csinálni, hogy egy olyan speciális ketrecbe tesszük őket, ahol élik tovább a kis életüket, de például a vizeletüket lehet gyűjteni, tehát ilyen metabolikus ketrecnek hívjuk. Fontos ilyen anyagcsere folyamatokat lehet vizsgálni. Hozzájuk sem érünk egész nap alatt, de mégis ez is kísérletnek minősül, mert nem a megszokott ketrecükben vannak.
És akkor gondolom, hogy van valamilyen, ami vagy áteresztő, vagy lyukacsos.
Igen, nagyon viccesen néz ki egy hatalmos töltsér.
És akkor így külön lepotyog a kaki, és lefolyik a pisi egy-egy hűtő edénybe,
amit
a nap végén össze lehet szedni. És a végén el is lehet mosogatni az egészet.
Hát igen, a mosogatás itt is fontos, hogy vannak ezek a mémek is, hogy nem gondol, hogy így menjél egyetemre, hogy ne kelljen mosogatni, és a nap végén mosogatunk.
Meggyőződésem, hogy aki a metabolikus ketreceinket készítette, az soha nem mosogatott ilyet egyébként.
Hát igen, vannak, amikor nem praktikusak a biológiai rendszerek. Hát igen, ez a mi az állat, ezzel a taxonómusok azok biztos, hogy vitatkoznának, hogy...
Igen, hát biológusként nem biztos, hogy ezt így fogalmaznánk meg, de hát a törvény szempontjából nem eshet minden biológiai szempontból állat ennek a hatája és védelme alá. Például az ecetmuslicák, vagy a fonálférgek, azok szintén elég gyakran használt modellállatok a kutatásban, de a törvény szempontjából nem számítanak állatnak. Illetve van ennek még néhány érdekes kitétele, amiről talán érdemes egy picit beszélni. Az egyik az, hogy az állatot önmagában megölni szakszerű módon, az nem számít kísérletnek. Jó hírek azoknak, akik továbbra is szeretnének disznótort fogyasztani, vagy Kentucky Fried Chicken-t rendelni, mert ezt továbbra is engedély nélkül megtehetik. A másik pedig az, hogy szintén egy érdekes téma, ami lehet, hogy önmagában is megérne majd egy beszélgetést, az a GMO állatoknak a kérdése. Genetikailag módosított élőlényekről van szó. Ezeknek a létrehozása, illetve ha szenvednek, akkor a puszta fenntartása és további létezése is kísérletnek minősül. Nyilván ez egy nehéz kérdés megítélni, hogy egy adott genetikai módosítás okoz-e fájdalmat, szenvedést az állatnak, de azért vannak erre módok, amivel tudjuk ezt becsülni.
És hát, hogy mennek az engedélyeztetések így a kísérletekkel kapcsolatban, vagy így, hogy az állatokkal kapcsolatban, hogy...
Na igen, ez szintén egy nagyon fontos és lényeges kérdés, mert minden olyan kísérletes projekt, ami ennek a törvénynek a hatája alá fog esni, az engedélyköteles. Ez egy háromszintű dolgot jelent. Alapvetően engedély kell ahhoz, hogy valaki személy szerint állattal dolgozhasson. Ehhez el kell végezni egy képesítést, aminek a végén az ember kap egy számozott bizonyítványt, hogy neki jogosultsága van állatkísérleteket végezni. Emellett engedélyköteles az az állatoknak a szaporítása és az elhelyezésére szolgáló intézmény is. Tehát aki egereket nevel vagy szaporít, annak is szüksége van hatósági engedélyre, ahol nyilván ellenőrzik, hogy ezt megfelelő körülmények között teszi-e. És a harmadik pedig az, hogy tulajdonképpen minden kísérlet, minden projekt külön-külön engedélyköteles. Tehát az, hogy én elvégeztem a képesítésem megvan arra, hogy állatokkal mm-hmm. dolgozzak, az nem jelenti azt, hogy akkor én most életem végéig akárhány egérrel akármit csinálhatok, hanem minden egyes projekt esetében, amit végezni szeretnénk, nekem kérnem kell arra egy engedélyt, és ennek a részleteiről még beszélhetünk részletesebben.
Jó, ezt mindenképpen szeretnénk erről hallani, hogy ez hogy történik. Szóval igazából az, hogy akárhogy és akármivel nem végezhetek kísérletet, szóval egészen addig, amíg nem kapok engedélyt, addig egy pincében mondjuk nem kezdhetek el állatkísérleteket csinálni, hivatalosan.
Így van, így van.
De gondolom, hogy ugye megkapjátok az engedélyt, de ez is egy olyan, amit gondolom mix időnként frissíteni kell, hogy akkor...
Abszolút, meg tényleg azt is nagyon fontosnak tartjuk mindig hangsúlyozni, hogy mert ugye sokszor kapjuk ezt, hogy jaj, hát de a kis cuki egerek, hát nem sajnáljátok, hát milyen kár értük, meg minden. Így van, és tehát az egy engedély kérelem elbírálásánál az, ami a leginkább, a legnagyobb súlyt nyomja alatban, hogy tényleg szükséges-e állat, vagy a mi esetünkben egérehez. Tehát nem lehet-e más módon, sejtvonalakon, akár modellezése baj. Tehát, hogy ezt kell, és ezt nekünk, tehát mielőtt megtervezünk egy kísérletet, komolyan utána olvasunk az irodalomban, utána nézzünk egyéb lehetőségeknek, vizsgálták-e, hogy vizsgálták, és tényleg nincs-e más mód, hogy kikerüljük. És amikor ez van, akkor meg utána tovább, hogy és akkor mi az a minimális állatszám, mi az, amivel a legkevesebb fájdalom, a legkevesebb beavatkozása, de akkor erről még lesz szó. Csak tényleg akartam hangsúlyozni, hogy ez mindig a legelső lépés, hogy tényleg szükséges-e.
Hogy mennyi darab kell, vagy ki azok a kis egérkék, vagy akár bármi más, amik tényleg szükségesek, hogy azért nem...
Igen.
A cél sosem az, hogy vérengzünk, meg megöljük őket, hanem tényleg az, hogy valami haszna legyen ennek a szükséges rossznak, és ha már itt szóba került, akkor mit lehet elmondani, hogy mi a haszna az állatkísérleteknek, hogy még mindig használnunk kell őket, és
Igen, ez is egy olyan kérdés, amire nyilván számítottunk egy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy itt vagyunk 2024-ben, miért kell még mindig állatokkal kísérletezni, miért nem tud ezen túllépni már a tudomány. Hát igen, az a probléma, hogy vannak olyan kísérletek, amire a mai napig nincsen jobb ötletünk, mint az egér. Természetesen sokat visszaszorult az állatokkal való kísérletezés, folyamatosan tökéletesítenek alternatív módszereket, és éppen ezért ilyen nagyon szigorú a szabályozás, és van az, hogy konkrétan darabszámra kell engedélyt kérni, hogy mennyi egeret használnánk fel egy adott projektben. De vannak olyan területek, amiken a mai napig muszáj állatkísérleteket végeznünk, mert nincsen ennél jobb ötletünk. Azt érdemes tudni, mert ez sokszor szóba kerül, hogy kozmetikai célú állatkísérleteket tilos végezni az Európai Unióban, és ez 2013 óta így van. Ez egy teljes tiltást jelent. Tehát azt jelenti, hogy nem lehet itt kozmetikai célú állatkísérleteket végezni, valamint nem lehet olyan termékeket sem eladni, amit más helyszínen, Európai Unión kívül teszteltek állatkísérletekben. És ez az összetevőkre is vonatkozik, tehát nem lehet olyan kiskaput csinálni, hogy akkor egyesével kipróbálom az alkotó elemeket, és ezeknek a kombinációja az már valami más. Ilyenkor felszokták hozni, hogy igen ám, de ez alól van egy kiskapu, mert az EU-nak van viszont egy másik szabályozása, ami a vegyszereknek a tesztelésére vonatkozik, és ott meg még mindig megengedett bizonyos esetekben az állatkísérlet. Ez egy részigazság. Amilyen állatkísérletekre jelenleg engedélyt lehet kapni az Európai Unióban, az kettő nagy csoportba esik. Az egyikben ilyen toxicitás vizsgálatok vannak, és a vegyszeres biztonságellenőrző kísérletek is ebbe a kategóriába esnek. Így gyógyszerekről, élelmiszerekről, növényvédőszerekről van szó, ahol azt nézik meg állatokon, hogyha valaki ki van téve mondjuk hosszabb ideig egy ilyen vegyszernek, akkor előfordulhat-e, hogy lesz valamilyen egészségkárosító hatása. Olyasmikre gondolok, hogy mondjuk mi van, hogyha valami hosszú idő alatt rákkeltő, vagy van egy magzatkárosító hatása, amit nem lehetett előre látni. Ez tipikusan olyan dolog, hogy petri csészében elég nehezen vizsgálható. És a másik pedig, mint nagyobb csoport, az a kutatási célú állatkísérleteket jelenti. Ezek általában valamilyen betegségnek, emberi vagy állati betegségnek a jobb megértését célozzák, vagy a konkrét gyógymódoknak a tesztelését. Érdemes tudni, hogy ezeket úgy definiálnám egyszerűen, hogy olyan kísérletekről van szó, amit petricsészében nem tudunk megcsinálni, embereken viszont nem szabad. És akkor ilyenkor kerülnek elő az állatok.
Igen. Amúgy sokat, ahogy így mondtad is, de sokat fejlődött azért az, hogy mi lehet kísérletezni, hiszen ha megnézzük azt, hogy azért még lehet találni az interneten olyan videókat, amikor így az 50-es, 60-as években még ugye kisgyerekekkel is kísérleteztek, hogy amikor ijeszgették őket patkányokkal, és hogy hogyan reagálnak, és azért most már azt nem lehet. És azért sok szigorítás lett ezzel kapcsolatban is hozva az elmúlt években. Hát igen, az egy másik kérdés, hogy az, hogy igen, hogy még sajnos nincs olyan bomba biztos modell alternatíva, amivel még ki lehet váltani.
Igen, mert szerencsére ebbe az irányba is tényleg van sok újítás. Ez megint csak lehet, hogy egy külön adást is megérne, beszéltünk korábban az ilyen organoidok, tehát hogy most már, tehát ugye van, tehát indult onnan, hogy egy-egy sejt, vagy van egyfajta sejtből álló sejtenyészet, és azon meg lehet nézni, hogy mennyire toxikus egy anyag, például serkenti a sejtek növekedését, de hát ez messze nem egy szervezet. Igen. És akkor manapság már vannak ilyenek, hogy gyakorlatilag többféle idegsejtből gyakorlatilag egy mini agyat lehet csinálni, vagy dobogó, tehát összehúzódásra képes szívizom sejtek gyakorlatilag egy szívet formálják, tehát hogy nagyon sok ilyen van, és ezek fantasztikusak, és tényleg nagyon sok minden ki tudják váltani akár az állatkísérletet, de megint csak nem mindenben. Tehát így például, hogyha azt nézzük, hogy egy gyógyszer, hogy hatékony-e, tehát lehet, hogy nagyon jól egy organoidon tudjuk nézni, hogy mondjuk a szívet tényleg csökkentette mondjuk az összehúzódások sebességét, lehet, hogy egy jó vérnyomás gyógyszer lesz, de az, hogy ez, hogyha bekerül a szervezetbe, a gyomorban fölszívódik-e, nem lokálisan, ott nem toxikus, átjut-e a véragygáton, hogyha esetleg átkel. Tehát egy csomó olyan van, amit csak egy teljes élő szervezetbe lehet nézni, és ezért muszáj sajnos általában az alapkutatástól még egy gyógyszerig eljutunk például, valahol beiktatni egy állatkísérletes részt
igen,
is.
Igen, meg hát ugye az az előfeltétele ugye annak, hogy ez utána később emberekhez igen. eljusson, hiszen ha egy gyógyszerható anyag tesztelés során az egerek is elpusztulnak, akkor azt nem szívesen adjuk az embereknek.
Igen.
És még ugye az emberek esetén kiderülhet később is, hogy nem hatásos, mert esetleg nem vettük azt figyelembe, hogy nem tudom, mondjuk bizonyos receptort máshogy fejeznek ki, és emiatt
abszolút,
hogyan igen. reagálnak az emberek, mert eltérő volt, mint az állatkísérlet során. Na de, miért pont egerek?
Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem kezdeném néhány ilyen nagyon gyakorlati, technikai szempontból. Egyrészt olyan ideális méretűek. Tehát nem, már azért nem feltétlenül kell mikroszkóp ahhoz, hogy tudjuk vizsgálni, de nem túl nagy. Tehát nagyon sokan elférnek. Itt nem tudom, mennyire látszik ez a kis ketrec, ilyenekben laknak nálunk az állatházban. Egy ilyen ketrezben átlagos méretű egérből 6-ot tarthatunk együtt maximum. Szeretnek is egyébként, tehát nem is szabad őket egyesével tartani, szeretnek együtt lenni. És egy ilyen lakótelepszerűen, egy ilyen nagy állványban rengeteg ilyen ketrec van, saját kis szellőzőrendszer, minden. Szuper, tehát gyakorlatilag egy néhány négyzetméteres helyiségben pár száz egeret tudunk egyszerre tartani. Tehát ez nagyon praktikus, viszonylag olcsó is. És ami szintén nagyon fontos, hogy elég szaporák, 3 hét náluk a terhesség, és utána a további 3 hét után már elválasztásra kerülhetnek az állatok. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy nem kell, mit tudom én, hónapokat, akár éveket várni. Úgyhogy ilyen szempontban mindenképpen praktikus. Azt szokták mondani, hogy egy egér év az körülbelül 30 ember évnek felel meg. Ez meg olyan szempontból tud hasznos lenni, hogy ha egy valami lassabb folyamatot szeretnénk vizsgálni, mint például a mi kutatásunk az ilyen messzesedéssel foglalkozik, erről szerintem Eszter majd fog még mesélni, de az nem egyik napról a másikra következik be. Tehát emberben ez van, hogy egy-két évtized. És egerek esetében, ha egér modellállatot használunk, akkor nem kell éveket várni, hanem akár egy-két hét alatt kialakulnak ilyen tünetek. Tehát ezek az ilyen praktikussági szempontok, ami meg inkább a tudományos megközelítés, hogy hát bár első ránézése nem így tűnik, de nagyon hasonlítunk egymásra az egerekkel. Egyébként érdekes, még sose volt erősségem így az a dolog, de a filogenetikai fának utána néztem, és közelebb állunk az egérrel egymáshoz, mint például az ember és a kutya. Wow. Úgyhogy sok mindenben tényleg hasonlítunk. A DNS-ünk kódoló részének a 85%-a megegyezik, tehát tényleg nagy a hasonlóság, és ez olyan, hogy tehát vannak olyan gének, ahol kisebb a hasonlóság, de van, ami közel 100%-ban megegyezik. Ezt azért is tartom fontosnak, mert például az a fehérje is, amit mi sokat vizsgáltunk, az majdhogy nem kiserélhető a humán és az egér között. Ezt onnan tudom, hogy konkrétan csináltunk is ilyen kísérletet, hogy az egereknek hiányzott egy adott fehérjéje, olyan tünetei lettek, mint amikor az emberben is ez hiányzik, de ha az embernek ember fehérjét kódoló DNS beadtuk az egérnek, és kifejeződött benne az emberi fehérje, akkor meggyógyult kvázi az egér. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy az átfedés, és, de hogyha most nem is csak ilyen fehér szinten, hanem mondjuk szerv szinten nézzük, sokat nézzük az egereknek az érrendszerét, ami gyakorlatilag szintén nagyon nagy hasonlóságot mutat, ugyanolyan rétegei vannak. Tehát tényleg egy nagyon nagy segítség arra, hogy nem embereken kell direktbe. Tehát amit tényleg én is úgy vagyok, hogy nagyon szeretem az állatokat, természetesen nem akarok extra vagy plusz szükségtelen fájdalmat okozni, de ha arról van szó, hogy néhány egéren végzünk egy kísérletet, és vagy mondjuk a cukorbeteg édesapámnak lehet esetleg egy jövőbeni terápiát kifejleszteni, hát inkább nem az apukámon kísérletezem, hanem az egereken.
Igen, szerintem ez egy olyan pont, amiben sokszor nem gondolnak bele az emberek, hogy ha nincsenek ők, akkor ehhez embereket kéne használni, és akkor hogy válogatjuk ki azt, hogy kiket, és hogy ez így hogyan történne, és ebben sokszor
egyébként
nem.
Ezt nagyon jó is, hogy mondom, mert ez még egy nagy előnyük, hogy például pont, ha vesszük ezt, hogy mondjuk egy cukorbetegséget szeretnénk vizsgálni, hát tudjuk, hogy nagyon fontos szerep van a táplálkozásnak, amit kb. Minden ember más teszik, és máskor, más mennyiségben. Nehéz, tehát ha még vizsgálunk is egy ember populációt, nagyon nehéz standardizálni a körülményeket. És hogyha látunk egy hatást, ez nem azért van-e, mert a kezelt csoportban amúgy mindenki még sajtot is evett, vagy nem tudom, most valami hülyeséget mondtam.
Az emberek kint rohangálnak, ugyanúgy éri őket a smog, a stressz, mindenfajta más inger, és az egerek pedig benne vannak egy olyan környezetben, ami stabil környezet, és így tényleg ki lehet különböző faktorokat zárni.
És abszolút mi határozzuk meg, hogy mondjuk ugyanazt az ételt kapják, de ugyanannyi folyadékot, hogy ha kezeljük valamivel pont ugyanakkor, pont ugyanannyi, és ez meglepően nehéz ember kísérletekben ezt ilyen módon standardizálni.
Igen. Meg akár az, hogyha valaki benne is van mondjuk egy ilyen tanulmányban, egy gyógyszertanulmányban, akkor ugye, hogy rendesen vezesse, hogy mit evett, mit csinált, hogy csinált, és igen, sokszor ez is tud problémát okozni egy tanulmánynál, hogy akkor most így minden tényezőt kizárjunk, ami zavaró lehet.
Igen, egereknél a nasolást például sokkal könnyebb kontrollálni.
Igen, bár igény biztos, hogy lenne.
Egyébként hoztam erre a célra a kis nasit nekik, úgyhogy ezt majd
Igen, és akkor szuper. Még aktívabbak
ezt
lesznek.
Igen, ezt ők nagyon szeretik.
Hát megértem.
Ők nyugodtan ehetnek ilyet, mert ők nem kísérleti egerek. A kísérleti tenyészetünkben születtek, de alapvetően nem génmódosítottak. Csak így azért vannak itt, hogyha valaki meghallja, hogy egerekkel dolgoztok, meg lehet nézni, akkor ugye az egérház az egy ilyen tiszta környezet, ahova nem szabad bemenni utcai cipőbe bárkinek, úgyhogy van néhány olyan egerünk, aki az irodában lakik, és ilyen kvázi házi kedvencként tartjuk őket, úgyhogy most őket hoztuk el ide. Ők ketten, mind a ketten lányok, a fekete már egy kicsit idősebb, úgyhogy ő eléggé be van lassulva. A fehér viszont nagyon fiatal és energikus, egy hiperaktivitás jeleit mutató egér, aminek nem tudjuk pontosan, hogy mi az oka, de a random keletkezett ő a tenyészetünkben. Viszont alapvetően nagyon aranyosak is.
Nagyon, nagyon.
Kicsit elvonják a figyelmet, mondjuk.
Igen, pláne, hogy itt a fehérő, hát lefutja az összes kilométert, ami létezik.
Igen, ezért ő bátran ehet a chipsből akármennyit, mert az elhízás egyáltalán nem fenyegeti. Egyébként tényleg valamilyen, tehát ez nem a normális fenotípusa az egérnek, ő valószínűleg valamilyen beltenyésztés miatt keletkezett genetikai okból hiperaktív, több ilyen egerünk is van, de mi ugye nem ezzel foglalkozunk, úgyhogy mi nem szeretnénk ilyen egereket tenyészteni, meg ilyeneken kísérletezni, úgyhogy ő bekerült ebbe a demo környezetbe helyett.
Igen, a fekete esetén így nehéz megmondani, hogy ő alapból, tehát hogy ő aktívabb lenne, hiszen a fehér annyival aktívabb, hogy így...
Meg hogy ugye ők azért alapvetően éjszakai állatok, tehát ilyenkor napközben az szokott lenni abban a kis hengerbe. Amúgy megnéztük, hogy a rekord az, hogy öten is beférnek abba, és szeretnek oda elbújni, és szépen konkrétan alszanak egész nap. Úgyhogy igen, most a fekete az, ami a reprezentatív példája, hogy kéne egy egérnek viselkednie.
És akkor így térjünk tovább arra, hogy oké, hogy akkor egerekkel dolgozunk, viszont milyen betegségek azok például, amikre alkalmasak arra, hogy vizsgáljuk őket, milyen gyógyszerkutatásban lehetnek benne, hogy esetleg erre tudnátok-e pár példát mondani. Biztos a számos közül, de hogy így...
Igen, hát mi elég sokféle projekttel foglalkozunk alapvetően, de van, amivel azért többet időarányosan. És ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy azt szoktuk ugye egereken vizsgálni, amit más módon nem tudunk. Ennek szerintem egy nagyon jó példája a PXE, vagy pseudoxantoma elasticum nevű betegség. Ez egy ritka, örökletes betegség, aminek a fő tünete az, hogy úgynevezett ektopikus kalcifikáció történik. Ez azt jelenti, hogy méz rakódik le a szervezetben olyan helyen, ahol alapvetően nincs keresnivalója a méznek. A betegek esetében ez azt szokta jelenteni, hogy a bőrben az elasztikus rostok roncsolódnak, és ott történik mézlerakódás, de nem korlátozódik csak a bőrre a betegség, mert vannak érrendszeri tünetei is, amik keringési problémákhoz vezetnek, illetve idővel a szemben is van egy elasztikus réteg, ami szintén össze tud töredezni és el tud messzesedni ezekben a betegekben, aminek szélsőséges esetben ugye a teljes látásvesztés lehet a vége, mert ez a réteg gátolná meg azt, hogy a retinát tápláló erek betüremkedjenek a retina elé, és ezekben a betegekben oda benőhetnek erek. És nagyon hajlamosak ezek az apró erek arra, hogy megtörjenek, bevérzések keletkezzenek, és akkor utána lényegében az éles látásukat elveszíthetik teljesen ezek a betegek.
Ez egész súlyos tünetegyüttesről lesz szó a végén.
Így van, igen. Vagy hát az életminőséget mindenképpen nagyon negatívan érinti, viszont ez egy nagyon lassan előre haladó betegség emberben. Az első tünetek jellemzően olyan serdülőkorban szoktak kijönni, legelőször a bőrben szokták észrevenni, és akkor ezt követik majd a később a keringési problémák, illetve a látás problémák. És ez egy elég rejtélyes betegség volt. Nagyon régóta lehetett tudni, hogy létezik ilyen, hogy PXE, de az okát azt nagyon sokáig nem értette senki. És 2000-ben derült ki az, hogy ennek a betegségnek a genetikai oka az az, hogy egy ABCC6 nevű fehérje romlik el ezekben a betegekben. Ez egy ABC transporter fehérje, és azt lehetett róla tudni, hogy emberben ez a májban, illetve a vesében fejeződik ki. Na most én sose voltam nagyon erős anatómiából, de azért az nekem is derengett, hogy a szem és a máj között direkt összeköttetés nincsen,
jobb.
És
a vesében sem.
Igen. És nem igazán lehetett tudni, hogy mit csinál pontosan ez az ABCC6 fehérje. Azt tudtuk, hogy ha elromlik, akkor az PXE-t csinál. De az egész mechanizmus az nagyon rejtélyes volt. És 2005 óta már van PXE modell egér is. Ez azt jelenti, hogy az egérben is van ABCC6 gén, és benne is, ha ezt a gén elrontják a kutatók, ezek genetikailag manipulált állatok, akkor ugyanolyan tünetek fognak jelentkezni, mint a humán PXE betegeknél. És tehát ezzel egy picit közelebb kerülhetünk a megértéséhez annak, hogy mi is történik itt pontosan. Ugye a PXI-s egérnél is az történik, hogy a mutáció hatására a májban, meg a vesében nincs ott ez a fehérje, ahol kellene lennie, de ez még mindig elég rejtélyes, hiszen a tünetek nem a májban és nem a vesében jelentkeznek. Na most 2014-ben egerek segítségével sikerült rájönni arra, hogy mi is a nyitja ennek a dolognak. Ugyanis ez úgy működik, hogy az ABCC6 fehérje a májban fel tud szabadítani a sejtek belsejéből ATP-t. Uh-huh. És ebből az ATP-ből egy másik enzim egy hasítás révén pirofoszfátot generál. A pirofoszfát pedig egy nagyon erős gátlószere a meszesedésnek, in vivo körülmények között is, tehát az egérben vagy potenciálisan az emberben. És ha nincsen ABCC6, akkor nem jön ki a májból az ATP, és végül nem lesz pirofoszfát sem. Valamennyi azért tud keletkezni, mert más forrásokból is tud a szervezet termelni, de nagyon lecsökken a mennyisége, úgy durván a 40%-ára annak, ami egy egészséges egérben vagy egészséges emberben lenne.
Ez igen, csak jelentős szintbeli különbség.
Így van, és erre úgy sikerült rájönni, hogy az egérnek a májába, ha a kivezető erekbe teszünk egy kis csövet, akkor lehetett mérni, hogy a kiáramló folyadékban a normál egér és a PXI-s egér között a különbség az, hogy az egyik esetben lecsökken ennek a metabolitnak a szintje, még a normál egérben ez megtalálható. Na most ezt sejteken nagyon nehéz lett volna megérteni, hogy mi történik. Igen, pontosan igen. Azért, mert a genetikai probléma, vagy hát a hiányzó fehérje, az a májat érinti, a tünetek viszont teljesen máshol jelentkeznek. Tehát egerek nélkül valószínűleg nagyon nehezen jöttünk volna rá erre a dologra, és ennek konkrét klinikai jelentősége is van, hiszen most már, hogy tudjuk, hogy mi hiányzik a PXI betegekből, ez a pirofoszfát, felmerülhet az, hogy ezt kellene pótolni, szóval, és akkor ez akár mondjuk, segíthet rajtuk.
Mint mondjuk az inzulint a cukorbetegség esetén, igen. Vagy egyéb ilyen enzimhiányos megbetegedések esetén gondolom, hogy
így van,
valami.
Így van. És hát ez odáig vezetett, hogy ma már klinikai kipróbálás alatt állnak olyan kezelések, amik azt célozzák, hogy a pirofoszfátnek a szintjét növeljék ezekben a betegekben, és ezeknek az egyike az az, ami a mi kutatócsoportunknak a megoldása erre a problémára, vagyis az, hogy egyszerűen ígyuk meg.
ez a legkellemesebb mondja, mint hogyha mondjuk...
egyébként nem teljesen, mert nem olyan jó ízű.
De ha az ember beteszi kapszulába, az sokat javít a helyzetem.
Egyébként ez azért nem volt egyértelmű sokáig. Azt tudták, hogy ez a pirofoszfát, ez egy gátlószere a meszesedésnek, de mindenki úgy gondolta, hogy hát ez fölösleges beadni, mert nem szívódik, elbomlik, mert ez a pirofoszfát nagyon hamar elbomlik amúgy is, pirofoszfát az enzimek elbontják, és a bérrendszerünk teli van olyan mikrobákkal, amik gyakorlatilag még mielőtt felszívódhatna a vérkeringésbe, elbontják, és gyakorlatilag kiürül. És ezt a mi csoportunk tudta megmutatni, hogy hát bár kis mértékben, de felszívódik, akkor is a szájon át vesszük be, és ezáltal lehet, hogy nem kell szurkálni, vagy mint mondjuk az inzulint. Meg egyébként megragadnám az alkalmat, hogy tényleg kicsit reklámozzam az egereket, hogy ahogy mondta az Eszter, hogy tényleg sejteken erre nem lehetett volna rájönni, de és mondjuk lehetett volna mondani, hogy jó, de mondjuk emberektől nem olyan nagy áldozat, hogyha mondjuk vért veszünk, és kiderülhetett volna, hogy alacsonyabb. De ez a PXI, ez szerencsére nagyon ritka betegség. Szerintem hát Magyarországon maximum pár száz beteg lehet. Tehát minden 50 ezredik, 100 ezredik emberből egy beteg. Tehát nagyon kevés van, hál' Istennek. Attól még, akinek éppen ez a betegsége van, éppen eléggé szenved, és nagyon szeretné, ha lenne erre egy gyógyszer. Tehát ilyenkor is, tehát még ha lehetséges lenne is embereken kísérletezni, egy ritka betegség esetén nincsen egyszerűen annyi ember, hogy biztonsággal ki lehetne jelenteni, hogy igen, megnéztük 1000 emberben, ez így működik, egész 1000 kontrollban. Nem így van. Tehát erre tényleg az egér egy nagyon praktikus, és nem, tehát, hogy nem okoztunk ezzel nekik nagyon extra károkat.
Ilyenkor mindig segítségünkre sietnek az egerek, mert ez is két helyen is ki volt próbálva, mert a PXI beteg egereknek a kezelésére Egyrészt, ha az ivóvízbe kever az ember extra pirofoszfátot, másrészt, ha a tábba tesz az ember extra pirofoszfátot, megeszi, megissza ezt az egér, akkor ki lehetett mutatni, hogy a meszesedési tünetei jelentősen javíthatóak ezzel. Úgyhogy nyilván mielőtt embereknek kezdenék ezt adni, ennek volt egy olyan lépés, ahol alaposan be volt bizonyítva egerek részvételével, hogy ez tényleg működik, és hát mielőtt betegek kapták volna, akkor egészséges önkénteseken is meg kellett vizsgálni, hogyha szájon át bevesszük, akkor a keringésben felszívódik. Nem árulok el nagy titkot, hogy amikor valaki kutató azt mondja, hogy egészséges önkénteseken megvizsgáltuk, az az esetek jelentős részében azt jelenti, hogy magunkon. Ezeknek az egészséges önkénteseknek is egy része mi voltunk, úgyhogy mindazt, amit az egereken kipróbálunk, időnként magunkon is bevetjük.
Meg mondjuk még egy, ez, szóval ugye, hát mennyit éveket, nagyon sok évet töltöttünk ezzel a kis szeretével a kutatásunknak, és az egyik például, ami szintén így az állatkísérletek szépségét is mutatja, hogy amíg még nem voltunk benne biztosak, hogy szájon át is adható, ugye csináltunk olyan kezelést is, hogy injekció formájába kapták. És azért az sem mindegy, hogy most hetente kell az embernek szúrni magát, esetleg naponta, vagy még gyakrabban. És ez is egy olyan dolog, hogy mondjuk sejteken, vagy akár egy sejt, vagy szövettenyészeten is nem tudjuk azt megnézni, hogy amúgy hosszú távon ez mire elég. Hogy, oké, tehát látjuk, hogy hat egy szer. Tudtuk, mi is láttuk, hogy a pirofoszfát tényleg meg tudja akadályozni a meszesedést. Sejtvonalakon is nagyon sokan kimutatták már. De az, hogy milyen dózisban, mennyi ideig kell ezt alkalmazni. És például azt találtuk, hogy ha naponta egyszer kaptak injekció formájában, az is meg tudta akadályozni, de ha csak két naponta kapták, akkor az már nem volt elegendő. És azért ez sem mindegy, tehát onnantól, hogy tényleg hányszor, hogy kell, milyen formulációban, és ez is olyan, hogy csak állatkísérlettel tudjuk ezt megválaszolni.
Igen, és hát nem mindegy, hogy most valakinek naponta kell járnia, mert esetleg milyen területre kell szúrni, mert az sem mindegy, hogy hova, és hát igen, az minden esetben az a legjobb, hogyha lehetne ilyen szájon átbevehető, vagy orspray formájában esetleg így a hatóanyagot bejuttatni, de hát ez a legszuperebb, hogy találtatok egy megoldást, hogy be lehessen jutatni szájon keresztül is, és
egy kapszulában
is, így a, és a reggeli kávé melletti be lehet venni. Jó. És igen, akkor beszéltünk róla, hogy akkor ez a nem olyan sok embert érint, de hát akit érint, az elég nagy probléma ugye a számára.
Igen.
Viszont így, hogyha időben elkapják, akkor ugye ezek a tünetek nem fognak manifesztálódni feltétlenül.
Hát reméljük, hogy a klinikai vizsgálatok ezt fogják igazolni.
Igen, és hogy gondolom, ahogy így beszéltük is, hogy ez egy lassan kialakuló dolog, vagy lassabban, hogy akkor ugye ez azért egy idő kell, mire kiderül, hogy mennyire fékezte meg ezt a fajta meszesedést a betegeken.
Igen. Mondjuk így azt is tudni kell, hogy ez egy ilyen nagyon heterogén tünetegyüttes, tehát akár egy családon belül, hogyha mondjuk egy testvérpár érintett, akár még úgy, hogy ugyanaz is a mutációjuk, nagyon eltérő lehet a tüneteik súlyossága. Úgyhogy nem is, tehát egyébként ez ebben a témakörben folyó klinikai vizsgálatoknak egyik nehézsége is, hogy nehéz nagyon konkrét ilyen marker találni, hogy ha egy valamilyen érték 10-ről 5-re csökken, akkor azt fogadjuk el gyógyulásnak. Hanem itt sokszor az van, vagy hát most az orvosok mindig, minden esetben a klinikai kipróbálásban résztvevő egyéneknél fölvesznek egy ilyen kezdeti állapotot, nagyon alaposan megnézik, milyen állapotban vannak az ereik, vérkép, minden, és akkor saját magukhoz is viszonyítják, hogy van-e romlás, vagy sikerül megtartani azon a szinten, ahol voltak.
Hát akkor így még kihívások vannak ezen a területen mindig.
Igen. Teljesen mások a nehézségek nyilván, mint itt az egerekkel végzett kutatásokban, de igen, ezért nem tudunk még választ adni arra, hogy működik-e akkor most, vagy nem.
De amúgy egereknél is az, hogy ha mondjuk valamire úgy érezzük, hogy megtaláltuk a választ, és szuper, az általában arra jó, hogy amúgy még 10 másik kérdést fölvet. Tehát olyan általában sosincs, hogy valamit azt mondjuk, hogy na most lezártuk, mindent értünk, és hát ugyanez van, ha tovább tudunk lépni az ember oldalára is.
Igen, de hát ezért van a tudomány, hogy a miértekre, a hogyanokra választ keresünk. Úgyhogy a következő választ, amit keresünk, az pedig az, hogy milyen etikai eljárásokat kell figyelembe venni, hogyha az ember állatokkal dolgozik. Tehát például, hogy ki adhat rá engedélyt egyáltalán.
Ezt te tudod fejből, ugye?
Igen. Ez jó kacifántos egyébként. Nálunk ez úgy működik, hogy több szintje van az engedélyeztetésnek. Első körben az az, hogy a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság jóvá hagyja a kísérleti tervünket. Mint ahogy említetted, ugye nem lehet garázsban bárkinek kísérletezni, tehát az olyan létesítményekben, ahol ilyesmivel foglalkoznak, ott szokott lenni egy helyi szint is. És ha ők jóvá hagyták ezt a protokollt, akkor az ember továbbítja. Uh-huh. Jelenleg a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak kell ezeket beküldeni, és ők intézik azt, hogy ezt egy ÁTET nevű, egyébként Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács nevű szerv fogja véleményezni, akik pontosan ismerik a jogszabályt, uh-huh. és tudják, hogy mit szabad és mit nem. És ez alapján döntenek, hogy szabad-e engedélyt adni az adott projektre, vagy nem. Nagyon sokszor az van a gyakorlatban, hogy további kérdések merülnek fel, tehát mondjuk megkérnek minket arra, hogy biztos, hogy 137 egeret szeretnénk felhasználni, nem pedig 110-et, milyen megfontolásokból jutottunk erre a számra, miért nem több, miért nem kevesebb. Olyan is volt már, hogy fontos tudni, hogy ezeknek az engedélyeknek van egy olyan melléklete, ami egy laikus összefoglaló. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy olyan leírás van az egészről, amit akkor is meg kell tudni érteni bárkinek, hogyha semmilyen előzetes uh-huh. képzettsége nincs a témához. És egyébként nagyon sokszor volt már olyan, hogy olyan javításra küldték vissza nekünk az állatkísérletes engedélykérelmet, hogy túl bonyolult a laikus összefoglaló, ezt nem lehet megérteni, úgyhogy fogalmazzuk át úgy, hogy igenis meg lehessen érteni. Uh-huh. Egyébként, ha valaki megint csak nagyon szeret böngészni dolgokat az interneten, akkor ehhez is adunk linket, mert ezeket a laikus összefoglalókat nem csak az utókornak készítjük, hanem ezek azért készülnek, mert nyilvánosak lesznek egy idő után. Van egy Európai Uniós szintű adatbázis, ahol minden tagországnak meg lehet nézni ezeket az összefoglalókat az összes projektből, amit a tagállami hatóságok elbírálnak. És ezeket így nyilván töltögetik fel valamilyen sebességgel az adott szervek. 2023-ban például, hogyha valaki ezt megnézi, és akkor rászűr, hogy Magyarországon például hány állatkísérletes engedélykérelem került a hatósághoz, amit ők jóvá is hagytak, akkor az fogja találni, 49 magyar engedély kérelem volt tavaly. Uh-huh. Ezeknek a nagy többsége amúgy kutatási célú, de volt benne 12 darab olyan, ami nem kutatási célú volt. Itt ilyen növényvédőszereknek, egyebeknek, gyógyszereknek a tesztelése folyik, tehát jellemzően azt állapítják meg, hogy nem mérgező-e, nincs-e rákkeltő magzatkárosító hatása, akár rövid, akár hosszú távon. Ezek azért jellemzően nagyobb állatszámokkal operálnak, mint a kutatási célú engedélykérelmek.
Gondolom a statisztikához is, hogy...
Így van, meg az, hogy ha most beadjuk, három megérnek, és nekik igen, nem és lesz semmi bajuk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy
az egyéni tulajdonságot is kiszűrjük, mert lehet, hogy valaki jobban bírja, vagy valamelyik egyed jobban bírja, lehet, hogy valamelyik
igen,
kevésbé.
Most már egyre inkább odafigyelnek arra is, hogy például nem elég megnézni, hogy valami nőstény állatokban nem toxikus, meg kell nézni hímeken is. És akkor ez nyilván ilyenkor növeli a szükséges állatszámot. Meg egyébként volt tavaly egy-egy darab olyan természetvédelmi vagy oktatási célt szolgáló kísérleti engedély is, ami tényleg ilyen viszonylag ritkább dolog, de ilyen természetvédelmi célra például olyan állatkísérletet csinálnak, hogy meg akarják nézni, hogy valami invazív fajra milyen hatással lenne, hogyha ezt vagy azt csinálnánk, vagy oktatási célról is nem arról van szó, hogy most akkor a általános iskolában meg fogják nézni, hogy mi történik a patkánnyal, ha beteszed a mikróba, hanem itt az a cél, hogy aki végzettséget szeretne szerezni ahhoz, hogy állatokkal dolgozzon és kísérletezzen, akkor őket betanítsák arra, hogy mi a kísérletezésnek a helyes menete.
Igen, akár aki állat, tehát hogy ez akár nálunk az egyetemen is úgymond megvolt, hogy hogy dolgoztunk állatokkal, viselkedésvizsgálatok, stb. Szóval, hogy ehhez is ugye hozzáértő emberek kellettek, akik ennek az oktatását felügyelték, vagy az egésznek a menetét, hogy fölösleges, rossz ne érjen egyik egyedet se. Jó, szuper. És akkor térjünk át arra, hogy így milyen egy egérke élete ebben a lakóközösségben, ahogy fogalmaztál, hogy milyenek a mindennapjaik?
Szerintem egyébként nagyon jó. Ugye ezt is el szoktuk mondani, ha mondjuk, nem tudom, jó hozzánk egy osztály, vagy valami, és kérdezik, hogy jaj, hát nem sajnáljuk-e őket, hogy azért, tehát ezek az egerek nem születtek volna meg, hanem, tehát hogy őket nem így befogjuk az erdőből, vagy otthonról, vagy nem tudom, tehát ők tényleg ismert genetikai háttér, ugye ismert forgalmazótól lettek beszerezve, és tényleg azért az intézetnek van engedélye ezek egerek tartására, szaporítására, és mi meg ugye a saját kísérleteinkhez megkérjük az engedélyt, és akkor az annak megfelelő számú egyedet szaporítunk föl, és tényleg ők azért születnek, hogy egy nagyon specifikus kísérletet el tudjunk végezni, egy tudományos kérdést meg tudjunk válaszolni. És ehhez ők, mi vagyunk kötelezve arra, hogy ők a lehető legjobban érezzék magukat, biztosítani kell. Hát ugye az, hogy enni-inni való az ugye alap, meg rendszeresen hetente többször vannak tiszta alomba téve, friss víz, friss élelem, kell, hogy legyen ilyen, hogy hívják ezt, ez a környezetgazdagító elem.
Van, környezetgazdagítás, amit igen, láttok náluk, igen. Az...
A WC-papír guriga.
Így van, a WC-papír guriga az a kis házikó és szaladgáló csőnek a szerepét tölti be, illetve fészekanyagot is kapnak erre bármilyen, igazából puha papír vagy vatta alkalmas, és akkor ők azt szeretik maguknak felszabdalni és belőle építeni ilyen különböző dolgokat.
És ilyen fészek rakók, tehát hogyha ha egy vemhes egérmama az előszeretettet egy nagyon puha kis fészket készít a kicsinyeknek. Tehát így a mindennapi tényleg létszükségtük azt szerintem maximálisan ki van elégítve. Ugye, hogy említettem, hogy társas lények alapvetően, tehát arra is nagyon kell figyelnünk, hogy ha csak nincs valami nyomósok, tehát mondjuk valami egészségügyi probléma, hogy mit tudom én, valami sérülés miatt kiveszünk egy ketrezből egy egeret, sose tartjuk őket egyedül. Amúgy az elválasztáskor a fiúk és lányok külön ketrezbe kerülnek, de a testvérek együtt maradnak, úgyhogy így nagyon jól el vannak, így szemmel láthatóan is, ha bemegyünk így az állatházba, nagy a nyüzsgés. Ha pedig bármilyen kezelés van ott is, ugye hát érintettük szerintem, hogy azért nagyon szigorúak, nagyon helyesen ezek az engedélyek. Tehát ha mi bármit csinálunk, például egy altatásnál is nagyon jól meg kell indokolni, hogy milyen altatószerrel, miért azzal, milyen dózisba, ha bármilyen túlélő műtétet végzünk, tehát hogy utána még fölébrednek, akkor gondoskodni kell fájdalomcsillapítóról, mindegy, ne száradjon ki a szemük, mi. Tehát hogy tényleg olyan szinten körbe van járva, hogy nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, szerintem sokszor az emberek nem biztos, hogy ilyen jó ellátásban részesülnek, vagy nem, tehát hogy tényleg nagyon oda kell figyelni minden aspektusára a dolognak.
Igen, hát alapvetően az jó szem előtt tartani, hogy nekik az életük nagy része az nem kísérletben telik el. A változó hosszúság, hogy egy ilyen állatkísérlet projektől függ, hogy meddig tart, nálunk a legrövidebb az 4 napos, a leghosszabb mondjuk most 16 hetes kb. De az életüknek a nagy részét azt nem kísérletben töltik. És alapvetően az egész állatvédelmi, kísérletes állatvédelmi törvénynek az lenne itt a célja, hogy az ő körülményeik és az életük az ne legyen jelentősen rosszabb egy olyan állaténál, amit mondjuk megeszünk, amit a társadalom nagy része amúgy azért elfogad, hogy húst eszik, és ezért állatok halnak meg.
De akár nekik nagyobb terük is lehet, mint mondjuk egy csirkének, amit így tartanak,
Igen, azok valószínűleg rosszabb körülmények között engedik a napjaikat, amikor pedig a tényleges kísérletes beavatkozás történik, akkor az engedélykérelemnél mérlegelik ezt konkrétan úgy is, hogy le kell írnia az embernek a kérelemben, hogy egy egér szemszögéből nézve, mik fognak történni vele a kísérlet elejétől a végéig egymás után. és itt külön ki kell térni arra, hogy ennek mik azok a részei, ami az egérnek stresszes vagy fájdalmas lehet. És ha fájdalmas, akkor kötelező megmondani azt is, hogy mit fogunk csinálni annak érdekében, hogy ez a fájdalom ez megszűnjön, vagy csillapítva legyen, vagy mit tudunk vele csinálni. És ha egy kísérlet olyan lenne, hogy súlyos fájdalmat okoz, amit nem tudunk csillapítani semmilyen módon, akkor arra nem lehet engedélyt kapni. Úgyhogy kérni sem érdemes.
Igen, a cél tényleg nem az, hogy szenvedtessük őket, hanem közösen dolgozunk velük.
Hát amennyire lehet.
Amennyire lehet. Igen,
nyilván mi is igyekszünk mindent megtenni a minél jobb körülmények érdekében, ahol sajnos arra kerül a sor, hogy fájdalmat okozunk, ott altatjuk, illetve fájdalomcsillapítózzuk az egeret. Ezek nagyrészt olyan hatóanyagokkal történnek, amit amúgy állatorvosi gyakorlatban, vagy néhány esetben humánorvosi gyakorlatban is használnak, csak egérre optimalizált dózisokban.
Igen.
Mert ugye sokszor, tehát ami valaminek a betegség, szóval általában valami betegséget vizsgálni, tehát amikor valami elromlik, és ha ez mondjuk nem magától romlik el egy egérben, akkor van, hogy azért rásegítünk, tehát hogy mit teszünk kvázi betegi egy egeret, de ugye megint csak szem előtt tartva az, hogy egyrészt csak akkor, ha ez tényleg muszáj, mert mondjuk mi ilyennel nem foglalkozunk, de mondjuk egy rákkutatásnál azt sem lehet úgy nézni, hogy csak a rákos sejteket mondjuk külön egy sejtenyészetbe, hanem azt akarik nézni, hogy maga a szervezet hogy birkózik, meg vele le tudja győzni.
Igen.
Tehát van olyan, hogy mondjuk az egérben kialakítanak, vagy beültetnek egy rákos sejt csoportot. Tehát egyértelműen negatívan hat az egére, de itt is nagyon fontos szabályozások vannak, hogy ezt meddig lehet hagyni. Nekünk nem ők, de vannak ugye olyan egerek, amit mesélt Eszter, hogy ez az ABCC6 fehérjéjük hiányzik, és bennük is kialakulnak azok a tünetek, mint az emberben, de ez nem okoz, nem lesz rövidebb az életük. Náluk, ugye nekik a szemük az pont kicsit más, tehát nekik eleve nem olyan jó a látásuk. Tehát ez nem egy nagy ilyen kellemetlenség, de van például egy olyan egértörzs, ami egy hasonló, csak sokkal súlyosabb tüneteket mutató betegség, és ott például az egereknél is annyival súlyosabbak a tünetek, hogy nem is szabad életben tartani már egy bizonyos kor után, amikortól már olyan súlyos lenne, hogy az már komolyabb fájdalommal jár. Tehát, hogy tényleg minden oldalról ez le van szabályozva, és be is tartjuk mi is ezeket.
Tehát igen, hogy fölöslegesen ne szenvedjenek ők.
Igen, és hát gondolom előkerül majd az a téma is, hogy mi történik olyankor, amikor ne szenvedjenek.
Igen, igen, ez a következő kérdésem, hogy jó, hát részt vettek a kísérletben, megvizsgáltuk őket, és mi történik velük utána, hogy szabadon engedjük őket, vagy szabadon lehet-e engedni őket egyáltalán?
Bizonyos körülmények között egyébként előfordul, hogy szabad. Ha a környezetet nem károsítja, és az állat állapota ezt alapvetően lehetővé teszi. Egy ilyen beltenyésztett egértörzsnél, mint ők itt, nem nagyon célszerű ilyesmivel próbálkozni. Az a probléma, hogy ők maguk, illetve már az összes ősük is olyan környezetben nőtt fel, ahol soha semmit nem kellett tenni azért, hogy ők ragadozóktól elrejtőzzenek, vagy maguknak élelmet, vagy vizet találjanak. És hát az a tapasztalat, hogy néha sajnos az állatház működése során előfordul, hogy ugye itt van ez a rácsos teteje ennek a dolognak, és ezen ők szeretnek csimpaszkodni, meg lógni néha, és akkor előfordul, hogy amikor almozás során valaki ott csimpaszkodik, akkor mondjuk leesik egy egér, és akkor beszalad valahova, és akkor keresgélni kell. Akkor nem azért keresgélünk, mert hogy jaj, elfut a kísérleti állat, hanem az a probléma, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy semmilyen szinten nem önállóak. Tehát ha egy ilyen egér kikerül ebből a kis dobozkából, akkor éhen vagy szomjan fog halni néhány napon belül, mert nem tud magának enni vagy inni valót találni. Még ebben az épületben sem marad életben, pedig itt mondjuk nem kell attól félnie, hogy felkapja egy sas 5 percen belül. Hát igen, de vannak olyan fajok, ahol alapvetően el lehetne engedni az állatokat. Nálunk ez általában azért sem lehetséges, mert olyan betegségeket vizsgálunk, ami összetett, sokféle szervre, szövetre kihat, úgyhogy a kísérlet végeztével azt szoktuk csinálni, hogy kioltjuk az állatoknak az életét valamilyen módon, és ilyenkor az összes létező szervből és szövetből, ami a betegség szempontjából érdekes lehet, mi teszünk el mintákat, amiket lefagyasztunk, és ezeket sokszor később is ki lehet elemezni, és ehhez akkor már nem kell további állatokat felhasználni, hanem az ember egyszerűen kikeresi a jegyzőkönyvből, hogy ó, igen, ebből ide tettem el a máj mintát, és akkor levesszük a polcról.
És akkor ugye, ahogy mondtad is, ezzel lehet csökkenteni az állatok számát, akiket fel kell használni a kísérlethez.
Így van, de hát egyébként nyilván sajnálatos tény, de van, amikor el kell pusztítani sajnos ezeket az egereket, és ez is egyébként jogszabály által szabályozott, és van benne egy ilyen nagyon jó kis táblázat, amit szintén majd meg tudunk mutatni, ha esetleg érdekes lehet. Ebben benne van, hogy milyen állatfaj esetén mik azok a módszerek, amikkel szabad kioltani az állat életét szakszerű módon. Ez ilyen Cluedo állatkísérletes verzió, ez a ki, mivel, hol hogyan? És kicsodán. De ránk alapvetően ennek nem olyan sok aspektusa vonatkozik, mert mi rákcsálókkal dolgozunk csak egérre.
Vadászpuskával ritkán.
Így van, de egyébként, ha itt szeretnék ebből mazsolázni, akkor vannak benne olyanok, mint a taglózás, mint a fejre mért hirtelen ütés, a lefejezés, illetve a puskával lelövés. Egerek esetében ezek nem tartoznak az ajánlott módszerek közé.
Hát ez kicsit lehet, hogy ilyen overshoot lenne. Hogy...
Így van, így van. Nem szoktunk alapvetően puskával lövöldözni rájuk. Az életüknek a kioltása az majdnem mindig úgy történik, hogy altatószert túladagolunk, és ezt követően veszünk vért. Ebből nagyon nagy mennyiséget is le lehet venni, hogyha már túlaltattuk az egeret, amiből nem fog felébredni.
Már az egérhez képest nagy mennyiség.
Így van. Hát azt tudni kell, hogy egy ilyen pici egérkének összesen 2 milliliter vére van, amiből nagyjából egyet lehet kinyerni egy ügyes embernek. Ami 5 liter vérünkhöz képest nyilvánvalóan eltörpül. De nagyon sok mindenre ez a kis mennyiség is alkalmas.
Hát már vannak olyan érzékeny módszerek, hála az égnek, hogy ez a kis mennyiség is alkalmas. Meg még visszatérve ahhoz, hogy megállnák a helyüket a vadonban, hogy ugye, mivel gyakran ugye belterjes egerekről van szó, tehát hogy itt beltenyésztettek, ezáltal azt gondolom a fertőzéseknek is sokkal gyakoribb az aránya, tehát hogy ezért is vigyázni kell rájuk, hogy
hát
hogy
igen,
ne kapjanak el.
Igen, mi ilyen immunológiai aspektusokkal itt annyira nem foglalkozunk. Ők nem kifejezetten immunhiányos egerek, amikkel mi dolgozunk, de nyilvánvalóan nincs rajtuk semmiféle szelekció abba az irányba, hogy az ő immunrendszerük különösebben jó legyen, mivel nagyon kevés potenciális kórokozóval találkoznak az állatházi élet során.
Tehát ők az a állvány, amiben vannak ezek a ketrecek, ugye mondta, hogy szellőztetve van, HEPA szűrővel, minden szűrővel ellátva, amikor mi mondjuk túléli műtétet hajtunk végre, akkor ugye maszkba dolgozunk steril körülmények között, tehát gyakorlatilag tényleg mindentől óva vannak, tehát valóban valószínűleg, ha bármilyen patogénnel találkoznának, hát nem sok esélyük lenne.
Hát igen, hogy jobb levegőjük van, mint ha kimennénk a városba.
Igen.
Úgyhogy így
valószínűleg igaz.
Igen, így lehet a kis apartmanjaikban bizonyos, de így, tehát kísérletig azért jobb körülményeik vannak, mint sajnos pár embernek.
Igen.
És úgyhogy jó, viszont, hogy így egy kicsit pozitív lecsengése legyen a végére, hogy egy kicsit így akkor foglaljuk azt, hogy miért is hasznosak az állatkísérletek, hogyha már, mint a kisebb rossz számunkra, hogy ahogy így mondtátok is, hogy rajtuk vizsgálni lehet olyan betegségeket, ami az emberben előfordul, és hogy olyan összefüggéseket tudunk találni, amiket egy sima sejteken nem lehetne egy petri csészében, hiszen lehet, hogy ott a sejtek jól el vannak, de nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk más sejtek hogy lennének el.
Hát igen, meg azért az is fontos, hogy mondjuk lehet, hogy mondjuk emberben is van olyan valaki, aki megfigyel magán érdekes összefüggéseket, de tehát az egy eset. Tehát egy kísérletnél ahhoz, hogy az tudományos horderejű legyen, és meg lehessen alapozni mondjuk egy gyógyszerfejlesztést, kell egy bizonyos statisztikailag elegendő eset számít. És az egereknél, tehát hogy mondtam, hogy ők szaporák, sokan kis helyen elférnek, tehát viszonylag könnyű egy olyan kisetet tervezni, hogy mondjuk van 10 kontroll, 10 kezelt, kijött valami, azt meg lehet még egyszer ismételni, egy kezelésnél a dózist akkor. Tehát ugye mindig úgy szoktunk egy kisetet, hogyha valami nem ideálisan működik, és valamit változtatnak, mindig egyszerre csak egy paramétert változtatunk, hogy tudjuk, hogy tényleg amiatt volt-e a változás, és ezt ehhez muszáj egy viszonylag nagyobb esetszám, amire az egerek tényleg egy ilyen ideális. Meg hát ugye mesélte az Eszter ezt a PXI betegséget, ezzel tényleg nagyon sokat foglalkoztunk, és szerintem nagyon, hát egy sajnos ritka, de nagyon szép történet, hogy tényleg egy abszolút alapkutatásból most már ott tartunk, hogy klinikai kipróbálások vannak folyamatban, most már egy jó pár hónapja hivatalosan is elindult. Tehát, hogy ebből tényleg reméljük, hogy egy-két év is lesznek adatok, hogy nincs
nem
mellékhatás.
Csak terv, hanem már beteget történt.
Igen.
Illetve nagyon kedvesen nem szegezted nekünk ezt a kérdést, de mindenkiből előbb-utóbb kiszokott bukni, hogy tulajdonképpen rengeteg betegsége van az embereknek, és nyilván limitált forrás van arra, hogy betegségeket kutassunk, és hogy ebből a limitált forrásból miért pont egy olyan betegséget kezdünk el kutatni, ami bevallottan nagyon-nagyon ritka emberekben. De most már nem csak ritka betegségekkel foglalkozunk, mert Viola projektjének hála most már van olyan aspektusa is a kutatásainak, ami nagyon sok embert érint.
Mert az, hogy tehát a PXI-ben, ami kialakult tünet, és ami az egerekben is, hogy meszesedik az érfal például, illetve ebben az esetben az érnek a középső része, ez nagyon sok más kórképnél is előfordul, például amúgy az öregedésnél, mint olyan, ami, hát ha szerencsések vagyunk, mindannyiunkat el fog érni, de például a cukorbetegség, tehát most nem csak én van kolléga nőkkel együtt, vagy hát az egész csoportban dolgozunk ezen, hogy azt tehát mi is megfigyeltük, meg hát utána olvastunk az eddig publikált irodalomban, hogy amiket a PXI-ben látunk tünetek, azok nagyon nagy átfedést mutatnak a cukorbetegekben is megjelenő ilyen kvázi másodlagos tünetekkel. Mert ugye a cukorbetegeknél fölmegy a vércukor szintjük, azt tudjuk, de ettől önmagában még nem lenne nagy bajuk, ez aztán károsít fehérjéket, károsítja a vesét, és nagyon sok minden mellékhatás is van, és sok cukorbeteg embernél sajnos kialakul az érrendszernek a meszesedése is, például beszűkülnek a kisebb erek, emiatt van, hogy le kell vágni a lábukat adott esetben, vagy ugye a szemnél is előjönnek szemtünetek, és ugye azt vettük észre, hogy hát pont ugyanaz történik, mint a PXI betegekben. És mivel nekünk itt van már ez az egérmodell, ahol részben a tünetek kialakulása mögötti ilyen molekuláris eseményeket fel tudtuk térképezni, hála a kis egereknek, és az egerek akkor, konkrétan ezek a PXI egerek, ezek arra is egy modell, hogy ki tudunk esetleg próbálni különböző gyógymódokat, tudjuk vizsgálni, hogy tényleg a cukorbetegeknél is ez történik-e. Úgyhogy most éppen Kriszti kolléganőmmel, meg hát Esztert is behúzzuk ezekbe a kísérletekbe, vizsgáljuk, hogy létrehoztunk egy olyan egérmodellt, ami cukorbeteg és meszesedési is olyan helyen, ahol nem kéne, tehát például az erekben, és akkor ezt vizsgáljuk. Akár, tehát erről is tudnék órákat mesélni, de azt hiszem, ez megint majd akkor esetleg egy másik alkalommal. De hogy igen, tehát hogy az egereknek köszönhetően akár olyan, tehát például a diabétesz, a cukorbetegség, az egy nagyon nehezen megfogható dolog, de egy egérmodell segítségével ezt kicsit jobban le tudjuk szűkíteni és standardizálni, ahogy beszéltünk erről,
igen.
Táplálkozás, a mozgás, ilyeneket tudunk mi szabályozni.
És hát ugye a cukorbetegek esetén fontos az, hogy ugye mérjék a saját cukormennyiségüket, ugye akár napi szinten, akkor az inzulin adagolás is fontos, ugye, amit általában a cukorbetegek maguknak végeznek, hogy és az egerek esetén ez hogy történik, hogy náluk is minden nap cukormérés, és ha szükséges
hát
inzulin adagolás.
Próbáltuk rávenni őket, hogy maguknak adagolják az inzulin, nem voltak kaphatóak.
Majd még tanítjuk őket.
Igen, még egy kis trénelés, és akkor...
Nem, egyébként igen, tehát hogy, hát ha nem is naponta, mert azért nem akarjuk szétszurkálni őket, de heti rendszerességgel szoktuk ellenőrizni. Te az emberi vércukormérése alkalmas eszközt használunk egyébként, és igen, tehát hogyha egy bizonyos szint fölé megy, akkor meg inzulint is kapnak. Igen, tehát tényleg ebben a tekintetben is nagyon-nagyon hasonlítanak. Hát részünkről szerencsére, részünkről kevésbé szerencsére a humán cukorbeteg emberekre.
Igen, de akár mondjuk ha azt nézzük, hogy sajnos vannak olyanok, akinek később derül ki, mondjuk ha kettes típusú cukorbetegségük van, hogy van, és hogy mondjuk később kezdődik el a kezelés, azért náluk meg minden ott van, hogy
igen. Meg egyébként ilyen szempont is jó, hogy ugye mi a cukorbetegségnek ezt a részét próbáljuk vizsgálni, hogy miért alakul ki meszesedés, és ezt úgy lehetne megakadályozni. De ugye miközben ezt vizsgáljuk, az is egy nem titkolt szándékunk, hogy ha rájövünk, hogy mondjuk mik azok a változások, amik ezt kiváltják, vagy triggerelik, esetleg találhatunk olyan markereket, amit mondjuk egy rutin vérvételni, ha tudjuk, hogy milyen paramétereket kell figyelni, amit látjuk, hogy egérbe megváltozik már akkor, mielőtt kialakulna a meszesedés, akkor ezt is át lehetne esetleg ültetni az emberi vonatkozásba, hogy mondjuk egy kezdődő cukorbetegnél ki az, ahol vagy mi az, ami hajlamosíthat arra, vagy kinek kell még extrán odafigyelni, hogy nehogy kialakuljon a mész. Tehát tényleg nagyon sokat tanulhatunk az egerekből, sokkal tényleg jobban kontrollált körülmények között, tervezhető körülmények között, tehát tényleg mi tudjuk kialakítani, föltenni a kérdéseket, hogy mire keressük elsősorban a választ. Úgyhogy nagyon kis hasznos jószágok.
Igen, és azért tényleg fontos a betegeknél, hogy minél a korábban kiderüljenek, tehát hogy a megelőzés lenne az optimális, mielőtt tényleg bármilyen illetminőségkárosító hatás éri őket. Úgyhogy ez tényleg nagyon fontos, és nagyon király, amit csináltok. És hát az meg még inkább, mint ahogy Eszter is mondta, hogy így, hogy nektek szegezem a kérdést, és szerintem ezt a kutatók nagy része nem szereti, hogy az a tipikus kérdés, jó, de hogy mire jó ez? És akkor most mikor lesz belőle valami? És szerintem mindenkinek egy ilyen, tehát egy tényleg nagy löketet tud adni, hogy végre az a munka az látszik, és a klinikumba át tud kerülni, hiszen ezeket nem... bármennyire is élvezzük a munkánkat, nem azért csináljuk, hogy nekünk örömet okozzon, hanem hogy tényleg tudjunk segíteni az embereknek, és mindenki azért dolgozik az alapkutatásban is, hogy ez el tudjon egy olyan szintre jutni, ami a tömegeknek jót fog tenni.
Hát én, ha nem gondolj elmesélném, ez nekem egy ilyen személyes kedvenc történetem, hogy egyszer itt a laborba csörgött a telefon, és így valaki keresett engem, Kanadából egy srác, és így néztem, hogy mi, és kiderült, hogy ő egy PXI beteg, és így olvasott cikket, tehát olvasta az irodalmat, hogy mit talál, és akkor talált cikkeket is, ahol látta, vagy olvasta, hogy egereken kísérleteznek, és hogy vannak feltételezett lehetséges gyógymódok, és akkor az én nevem is ott volt a szerzők között, és így kikereste, hogy hol tud elérni, és így igazából ez most egy ilyen, reméljük majd egy ilyen sikersztori lesz, mert ugye én annyira tudtam mondani, hogy egerekben hol tartunk, de hát ez még messze van annan, hogy ez gyógyszer lesz, de összetudtam őt kapcsolni az egyik holland orvossal, aki most részt vesz az egyik ilyen klinikai kipróbálásban. Tehát ő be tudta venni ezt a srácot az ő saját klinikai kipróbálásába. Ő az egyik PXI-s beteg, aki most kapja ezt az részben általunk is kifejlesztett gyógyszer vagy készítmény. És ő is borzasztó hálás, hogy ő neki még nem voltak komoly szemtünetei, meg ér problémái, és hát bízik benne, hogy mivel most már kapja a kezelést, nem is lesz. És hát ez lenne a cél. Tehát tehát konkrétan beszélni egy ilyen emberrel, ez nekünk, akik így egereket látunk, igen, hogy... gyakorlatilag 0-24-ben, egy olyan jó érzés, hogy igen, ezért boncoltunk föl ilyen kis egereket, és hogy ennek lesz ilyen kifutása, reméljük, hogy az emberek meggyógyulnak.
Hát igen, hogy... Ez a kutatás lényege, hogy az emberek meggyógyuljanak, vagy ne legyenek betegek eleve.
Igen.
Úgyhogy igazából az üzenet így az egész adásnál az, hogy az állatok szükségesek a kutatáshoz, per pillanat nincsenek olyan alternatíváink, amikkel ki lehetne váltani őket, lehet, hogy egy jó darabig nem is lesznek, viszont... a jólétük teljes mértékben a fókuszban van, hiszen a cél az nem az, hogy kínozzuk őket és halomra üljük, hanem hogy együttműködve közösen létrehozzunk valamit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgettünk.
Mi köszönjük a meghívást és a kérdéseket.
És a kedves hallgatóknak pedig köszönjük, hogy megnéztétek a videót, és hogyha tetszik, amit csináljuk, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő részben találkozunk.